Üdvözlöm Önöket, Ridder Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak! A budavári palota egy eldugott, kevéssé ismert szegletében található egy különleges hely, a Habsburg ház Nádori ágának családi sírboltja. Ez a kripta a 19. század vége óta gyakorlatilag változatlan formában maradt fenn, és talán meglepő, de még a 2010-es évek közepén is temettek ide Habsburg családtagot. A mai adásban erről a különleges helyről lesz szó. Vendégem Kis Henrietta, akivel közösen idézzük fel a kripta sokszor hányatatott sorsát, és azt is megnézzük, kik nyugszanak a budavári palota a falai között. Szervusz, Henrietta!
Szervusz, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
Előjáróban beszéljünk röviden arról, hogy ez a kripta hogyan alakult ki, mikor alakult ki, kiket temettek oda.
Az nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy bár ugye Habsburg-Nádori kriptának nevezzük ezt a sírboltot, és valóban, ahogy említetted is, a Habsburg-Lotaringiai ház ugye Nádori vagy Palatinus ágának a hivatalos temetkező helye, azonban ezt nem a Habsburg család építette, ezt a kriptát. Tehát eljött egy pont a kripta életében, amikor ez Habsburg sírhelyé alakult, vagy avanzsált, de magát a kriptát azt nem ők építették, egy kicsit korábbra kell visszamennünk az időbe, Mária Terézia uralkodása idejére. A Mária Terézia királynő a 18. század ugye közepén, második felében egy komoly barokk palota építésébe kezdett a Várhegyen, a Budai Várhegyen, annak a déli részén, és ebben a barokk épület együttesben létrehozott, ugye megépült egy palotakápolna, amelyet Szent Zsigmond tiszteletére szenteltek, Szent Zsigmond palotakápolna volt. Ez a kápolna 1768-ra készült el, egy évvel később 1769-ben szentelték fel, és ez alatt a kápolna alatt már az első időktől kezdve létezett kripta, tehát épült
ha
alá kripta.
Viszonylatban nézzük, ez hol? Nagyjából hol helyezkedik el?
Ez a Dunai szárnynak, tehát a budavári palota Dunai frontjának, budai épület szárnyának nagyjából a közepén, tehát a kupola alatti épület rész alatt, tehát a föld alatt található a kripta maga. Tehát oda kell, hogy képzeljük az... magunkat. A templom is a kupola közelségében volt, tehát ez alatt az épület szárny alatt. Ugye a templomot, a kápolnát ma már nem lejjük meg, mert azt a második világháború után, a 60-as évek elején lebontották. Helyén a Magyar Nemzeti Galériának a kiállító tereit hozták létre, tehát hogyha belépünk ezekbe a kiállító terekbe, ott már egyáltalán nem ismerhetők fel ennek a kápolnának a jelei sem, tehát nyomokban sem tartalmaz kápolnát már a budavári palota. Azonban a kripta alatta érintetlen maradt szerencsés módon, és gyakorlatilag így, ami még a jelentősége is ennek a gyönyörű helyszínnek, hogy a századfordulón, a 19.-20. századfordulóján ezt a kriptát átépítették, dekoratívabbá tette ugye a maga a Habsburg-Lotaringiai család, annak is a Nádori ága, és ez egyfajta zárványként megmaradt a budavári palotában, nem csak hogy túlélte az ostromot, hanem az azt követő átalakításokat, átépítéseket, bontásokat. Azért is különleges, mert nincs más ilyen helyszíne a budavári palotának, amely a 19. század, 20. század fordulójának, tehát az eredeti szépségét mutatná ma.
Nagyon kalandos lemenni a föld alá, az ember nem is gondolná, hogy egy ilyen kis ékszerdoboz rejlik ott. Magát a kriptát, amikor kialakították, ez nem rögtön királyi vagy nádori temetkezési hely volt?
Nem. Először ez a kripta arra is alkalmas volt, hogy a palota személyzete oda temetkezhessen. Ugye Mária Terézia királynő nem költözött a palotába, nem rezideált a budavári palotában. Tudjuk azt, hogy nem is töltött egyetlen éjszakát sem az épület falai között. És az angol kisasszonyok rendjének a tagjai költöztek be a palotának pont azon szárnyába, ahol a Szent Zsigmond palotakápolna is alatta a kripta is volt, és 1770 és 1777 között, tehát mintegy 7 éven keresztül ők éltek a palota falai között, és hát nekik lett volna lehetőségük a kriptába temetkezni, azonban ez alatt az időszak alatt egyetlen angol kisasszony sem hunyt el, így nem temetkeztek a kriptába. Azonban mégis történt temetés a kriptába a palota személyzetének a tagjai közül. 10 személyt temettek el, felnőttek és gyermekek is vannak közöttük, és hogy rámutassak arra, hogy kiket is értek a palota személyzete alatt, például köztük volt a palota kapusa, a kapusnak a felesége és a gyermekeik, az új kapus, a kápolnának az egyik plébánosa, tehát őket temették a kriptába, a felnőtteket a kriptának az oldal falába, a gyermekeket pedig a padozat alá helyezték el, ugye az ő kis koporsóikat. Aztán az angol kisasszonyok távozása után a Nagyszombati Egyetem költözött a királyi palota falai közé, gyakorlatilag a kripta használaton kívül rekerült, és évtizedeken keresztül nem is használták, tehát nem történt temetkezés a kriptába. Egészen addig, amíg el nem érkezünk a történelmi időben József Nádornak a korszakához, az ő nádorságához, akinek a családi élete ugye bővelkedett tragédiákban, és hát ő lesz az, aki gyakorlatilag hát újra kezdi használni a kriptát, és hát az elhunyt szeretteit temetteti a sírboltba.
A hallgatók előtt nyilván közismert vagy ismeretes József Nádor élete, de hát nem árt azért fölidézni az ő életét, például hogy miért is nevezzük őt a legmagyarabb Habsburgnak.
Hát ez az, amire most néhány mondattal nagyon nehéz válaszolnom, és pont most, amikor jövőre lesz a születésének a 250. évfordulója, tehát ő 1776-ban született, és 1847-ben hunyt el, és hát a közelgő évforduló véget is mostanában nagyon sok konferencia foglalkozik az ő életművével, tevékenységével, városépítő, városszépítő tevékenységével, úgyhogy most nem rádióműsorok, hanem gyakorlatilag többnapos konferenciák foglalkoznak vele, úgyhogy nehéz erre válaszolnom. Én azt szoktam úgy összefoglalóan mondani, hogy ha a reformkorba képzeljük magunkat, akkor nincs olyan szociális, kulturális, tudományos intézmény, amelynek a létrejötténél ő ne állt volna ott, ő ne bábáskodott volna, ne támogatta volna jó szóval, pénzzel, telekkel, a császári udvarban való kijárással. Tehát nélküle, hogy csak néhány példát mondjak, nem létezne Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Nemzeti Múzeum, Ludovika, műegyetem, nem sétálhatnánk, nem andaloghatnánk a Margit-szigetnek a gyönyörű platánfái alatt. Rengeteg dolog köthető a nevéhez, és hát volt is elég ideje rá, hogy ő egy látványos és eredményes tevékenységet végezhessen, hiszen 51 éven keresztül volt a Magyar Királyságnak a nádora, ugye az utolsó előtti nádora, és hát ma is számos intézmény még ma is működik, aminek a születésénél ő ott volt.
Nagyon magas labdát dobtam fel ezzel, hogy most ebben a műsoridőben beszéljünk az ő életéről, hiszen tényleg rengeteg mindent tett. Említetted a Nemzeti Múzeum építésének a támogatását, de ezen kívül még a Széchenyi Könyvtár megalapítását is ő támogatta. A városképnek a klasszicista stílusú fejlesztésében is, nagyon, fejlesztéséért is nagyon sokat tett. A Német Színház, Gellért-hegyi csillagvizsgáló, számos vasútvonal építése fűződik az ő nevéhez.
Hát ez egy komoly lajstrom.
Igen, igen.
És tehát ne feledkezzünk meg a hölgyekről, tehát a feleségeiről se, akik ugye teljes mellszélességgel mellette álltak, és akik a szociális gondoskodásnak az alapjait rakták le József Nádorral együtt.
Igen, igen. És említetted nagyon röviden, hogy nem sétálhatnánk a Margit-sziget platánfái között, de nem csak ott nem, hanem például ugye a Városligetnek a parkosításában is jelentős szerepet játszott, sőt, még ugye a Budavári Palotának a parkosításában
igen,
is,
igen.
És ez talán kevésbé ismert mindenki előtt, hogy Habsburg szokása az volt, hogy minden szülöttnek valamilyen polgári foglalkozást is kellett választani, és akkor hát ugye ez kapcsolódik, hogy miért is volt ő ennyire megszállottja a botanikának.
Igen, ő a botanika szerelmese volt, ő ugye ennek a szakmának a csínyát, bínyát tanulta ki, és hát, ahogy említetted, nem csak a Margit-szigeten vagy a Városligetben kamatoztatta ezt a szenvedélyét, hanem így van a királyi palotát övező várkertben is. Ugye akkor a nádori rezidenciához kapcsolódó kerteknek nem csak a területét növelte, és ugye hozzátette a Várhegynek a Duna felé nyúló lejtőit is, ugye hozzá kapcsolta a várkertekhez, hanem tudjuk azt, hogy több mint 2400 féle növényt honosított meg a várkertben, és hát szenvedélyes rózsa termesztő volt, és több mint 300 féle rózsafajt ápolt és gondozott, sokszor önmaga is metszegetett a királyi kertekben. Úgyhogy a kertnek a csodájára jártak, volt is itt, tehát ez diplomáciai reprezentációs céllal is ugye használták ezeket a kerteket. 1814-ben volt itt egy király találkozó, amikor az osztrák császár, a porosz király, és az orosz cár találkoztak Budán, és hát ők is megcsodálhatták a nádori vagy királyi kerteket.
Korábban említetted, az ő élete ez tragédiákkal volt övezve, és hát végül is ezért is alakult ki a nádori kripta, hiszen harmadik felesége és kislányai korán meghaltak, és ugye akkor kérvényezte akkor az uralkodónál, hogy ne a hagyományos bécsi kapucinusok templomába temessék el az ő családját, illetőleg őt majd későbbiekben, hanem itt ebbe a kriptába.
Igen. Tehát a család élete, tehát amennyire egy sikeres és eredményes városépítő, városszépítő tevékenységet mondhat magáinak József nádor, hát úgy ezzel szembeállítva a családi élete bővelkedett tragédiákban. Ugye három felesége volt, akik közül kettőt eltemetett, ők gyermekszülés következtében haltak meg, és a három feleségtől összesen 8 gyermeke született, és mint édesapa 4-et temetett el. Úgyhogy sok-sok szomorúság hát fűződik az ő privát családi életéhez, és így van, ahogy említetted, az első kis halott, aki a családból a kriptába került, 1820-ban Erzsébet Karolina főhercegnő volt, aki 23 napos korában hunyt el, és hát ő volt a kriptának az első Habsburg halottja. Aztán 17 évvel később, 1837-ben újabb tragédia érte a nádori családot. A harmadik feleségétől származó tinédzser korú fia, Sándor Lipót főherceg hunyt el. Ez volt az a pont, az a fordulópont, amikor egy kérvénnyel fordult a császárhoz, 5. Ferdinándhoz, hogy engedélyezze azt, hogy ő a szeretteit itt Budán, végül is a közelében, ugye, tehát a budai rezidencián temethethesse el, és így szakíthasson a családi hagyományokkal, amely szerint ugye a bécsi kapucinus templom kriptájába nyugodjanak az elhunytak, és miután megkapta ezt az engedélyt, gyakorlatilag innentől nevezhetjük a ugye már korábban létező kriptát a családi sírboltnak.
Magának a kriptának a tervezésében, kivitelezésében számos művész neve fölmerül.
Ugye József nádor, amikor megkapta az engedélyt, hogy ez családi sírbolt legyen, akkor nyilván fölmerült benne, hogy akkor a kriptát ugye a családhoz méltó módon átalakítsák, vagy dekoratívabbá tegyék. Ugye akkor még, amikor az első temetések történtek a kriptában, akkor még a koporsókat egyszerűen csak elhelyezték a sírboltban, egy ilyen kis állványzaton. És cél volt az, hogy később ezek a koporsók márvány síremlékekbe, tehát márvány szarkofágokba kerüljenek elhelyezésre. Na most ez nagyon-nagyon hosszasan húzódott, tehát ez a kriptának az átalakítása gyakorlatilag csak a századfordulón történt meg. Tehát József nádor elhunyt 1847-ben, ő volt a 6. aki a családból a kriptának a lakója lett, és a századfordulón végülis a leszármazottai tudták megvalósítani azt a vágyott célt, hogy a kripta ugye igazán méltó legyen a családhoz, és ekkor történt meg a dekorálása, ekkor történt meg a koporsóknak márvány szarkofágokba helyezése, és a szarkofágok pedig nagyon komoly szobrászati díszítést kaptak, és hogy ebben a munkában tényleg a korszaknak a jeles alkotói szobrászai vettek részt, Zala György például, Stróbb Alajos, Senyei Károly, tehát a nagyok, tehát akik a palotának a belső díszítésében, ugye a századfordulón megújuló, újjászülető, királyi palotának a belső díszítésében is részt vettek. Tehát tényleg a korszaknak a nagyjai dolgoztak a sírbolton. Nem csak szobrászati díszítést kapott a kripta, hanem ekkor került a falakra műmárvány burkolat, illetve ekkor történt meg a mennyezetnek a kifestése is.
Kripta legnagyobb rombolás az a II. Világháborút követően kb. 20 évvel érte. Meglepő módon, és Istennek hála, hogy tulajdonképpen a II. Világháborút, II. Világháborúban, amikor gyakorlatilag az egész vár egy romhalmazzá vált, a kripta az gyakorlatilag sértetlen maradt a benne lévő halottakkal együtt. Viszont 1966-ban történt egy nagyon komoly behatolás.
Valóban, ahogy említetted, a kripta szerencsés módon túlélte ugye fővárosnak a II. Világháborús ostromát, és a kripta történetében a legszomorúbb pillanatok ezután következtek. Többször betörtek, többször feltörték a sírboltot, de a legbrutálisabb beavatkozás az 1970-es évek elején történt. És hogyha megengeded, akkor ezt egy kicsit úgy elmesélném, ezt a egyébként nagyon megrendítő történetet. 1973-ban járunk gondolatban az időben, amikor Zolnay László régész a királyi palotát, vagy tehát volt királyi palota, budavári palota környékén végez régészeti feltárásokat. Ugye neki köszönhetjük a budavári gótikus szoborleletnek a megtalálását is, amely ugye a Budapesti Történeti Múzeumban ma is látható. És hozzászaladt oda egy munkása azzal, hogy jöjjön gyorsan, mert hogy ő egy olyan helyszínt talált, ahol koponyákkal lehet gurigázni, és valószínűleg valami törökkori sírról lehet szó. Persze Zolnay László, aki maximálisan tisztában volt a királyi palotának az építés történetével, ő tudta, hogy nem török sírokról van szó, hanem a Habsburg-nádori sírboltról, és hát ő az, aki nagyon megrendítő sorokban megörökítette azt a látványt, ami eléjük tárult, amikor a betörést követően ők lementek a helyszínre, lementek a sírboltba. És hát szomorú olvasni ezeket a sorokat, hogy a betörők a kriptának a két ablakán, két szellőző ablakán keresztül leereszkedtek a sírboltba, eltolták a márvány szarkofágoknak a fedőlapjait, hidegvágóval fölmetszették a benne lévő fém koporsókat, kirángatták a koporsóikból az elhunytakat, férfiakat, nőket, gyermekeket, időseket, meggyalázták a holtesteket, ellopták a halotti öltözetüknek a díszítményeit, a halotti ékszereket, és hát mindezeken túl, hogyha még ezt lehet fokozni, akkor a kriptát is tönkretették. A kripta falain számos szimbólum látható, körök, négyzetek, amelyek ugye komoly jelentéssel, meg jelentőséggel bírnak, és hát ezek a szimbólumok szolgáltak céltáblaként az elkövetőknek, ezekbe lövöldöztek. Amilyen nagy port kavart ez a betörés, és ugye nagyon sokat cikkezett róla a korabeli sajtó, olyan gyorsan el is ült, tehát olyan gyorsan le is állították a nyomozást.
Tehát valóban komoly műszaki, egyrészt műszaki felszereltség kellett, olyan helyen mentek le, ami hát nem volt köztudomású, tehát helyismerettel is rendelkezhettek. Vannak most is az interneten különböző blogok, meg hát, ha jól tudom, te is rendelkezel némi információval, nem tudom, hogy ezeket meg tudod-e osztani, vagy megoszthatod-e, hogy valójában kik lehettek ezek, akik betörtek oda, hiszen akkoriban a 70-es években több ilyen sírrablás is történt, és több személy is gyanúba keveredett.
Csak kérdéseket tudok én feltenni. Ugye nagy kérdés az, hogy kik voltak, ahogy említetted, hogy kik voltak, akik ismerték a lejáratot. Ugye egy nagyon, két nagyon szűk lejáratról, tehát ablakról van szó. Nyilván hosszú időt vett igénybe, amin ezen sok szerszámot, reflektort, hidegvágót levittek a sírboltba. Sok kérdést vet az fel, hogy miért nem látta ezt senki, miért nem hallotta senki, nem beszélve ugye az a magáról a síroknak a kifosztásáról, és hát a lent történt eseményekről. erről, hogy erre sem figyelt fel senki sem, és nem beszélve a lövöldözésről, hogy ezt hogy nem hallotta senki. Ugye a budavári palotát akkor a honvédségnek a kis katonái őrizték, tehát ez nem volt egy látogatható helyszín, ez egy lezárt helyszín volt. Zolnay László visszaemlékezésében arról tesz említést, hogy katonai súranóknak a nyomait látta ugye a feldúlt kriptában, a padlón, a porban. Úgyhogy én ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy merre mutatnak a szálak. Én nyilván nem szeretnék konkrét személyt vagy konkrét csoportra rámutatni.
1985-ben kezdődött meg a kriptának a restaurálása, és 1987 végére meg is valósult. Mennyiben sikerült teljesen ezt a kárt helyreállítani?
Hát ez sikerült áldozatos munkával, sikerült helyreállítani, és ebben a munkában nagyon, tehát oroszlán részt vállaltak a Habsburg-Lotaringiai háznak a tagjai is, akik időt, energiát, tudást, nem tapasztalatot nem kímélve ott voltak a sírboltban, és részt vettek a restaurálásnak a folyamatában. Úgyhogy nekik is egy nagy köszönet, hogy részt vállaltak ebben. Illetve ezzel a helyreállítási munkával párhuzamosan egy nagyon komoly antropológiai vizsgálat zajlott, ugye az elhunytakat meg kellett vizsgálni, és aztán újra temetni, és ennek a vizsgálatnak a két főszereplője, az egy antropológus házas pár volt, Kisze István és Hankó Ildikó. Mellettük sokan, és több intézmény is részt vett ebben a vizsgálatban, tehát orvos szakértők is, és ami a lényeges itt, hogy a vizsgálat nagyon komoly eredményekkel zárult, tehát nagyon sok új információt tudtunk meg az elhunytakról. Olyan információkat, amiket vagy nem tudtunk, vagy nem voltunk bennük biztosak, milyen betegségben szenvedtek a családtagok, miért hunytak el, tehát mi volt a haláluk. Ugye ezt ugye bejegyezték a halotti anyakönyvben, de nyilván 100 év távlatában, ugye a 70-es éveknek a tudásával sokkal konkrétabb, sokkal pontosabb eredményeket lehetett kialakítani. Mivel a II. Világháborút megelőzően 15 személyt temettek a kriptába, és ők 4 generációhoz tartoztak, sok mindent meg lehetett tudni, hogy az örökletes betegségekről, anatómiai adottságokról. Tehát, hogy ez a 70-es években egy nagyon komoly eredménynek számított, tehát sokat megtudtunk az elhunytakról, főleg orvostörténeti szempontból érdekesek ezek. Két családtag esetében is volt komoly kérdőjel, még annak a gyanúja is felmerült, hogy esetleg gyilkosság áldozatai lettek, és ez az antropológiai vizsgálat, ez tisztázta azt, hogy nem erről szól, vagy nem erről van szó. Az egyik elhunyt az Alekszandra Pavlovna, aki József Nádornak az első felesége volt, első pál, cár, ugye orosz cárnak a lánya, aki hát egy nagyon boldog, nagyon rövid házasságot követően, másfél évnyi boldogságot követően hunyt el gyermekszülés következtében, és mivel a terhességnek nem volt semmilyen, a terhesség során nem volt semmilyen probléma, ezért felmerült a gyanú, hogy esetleg nem természetes módon hunyt el, hogy esetleg mérgezésnek az áldozata lett. Az antropológiai vizsgálat során sikerült bebizonyítani, hogy nem erről van szó. Kicsi kislánykora óta TBC-s volt, és ez a betegség, ez a várandóság révén akkumulálódott, és gyakorlatilag emiatt hunyt el. A másik személy József Nádornak a fia, István Nádor, aki követte őt a nádori székben. Vele kapcsolatban merült fel, hogy amikor 1867-ben meghalt, akkor esetleg önkezével vetett véget az életének, vagy valaki erre kényszerítette. Ma már tudjuk, hogy ez sem igaz. Ő is egy súlyos betegség következtében, tehát nagyon komoly tüdő betegség miatt hunyt el. És valóban 1987-re mégis a kripta régi szépségében nyithatta meg a kapuit, és engedhette be a látogatókat. A rendszerváltás után további elhunytakat temettek el a kriptába. 1992-ben még 9 személyt, és a 2010-es években pedig még 2 személy lett a kriptának a lakója. Tehát jelen pillanatban 26 családtag alusszait örök álmát, reméljük, hogy ez már nem lesz többé a sírablóktól megzavarva, és nagyon fontos az hangsúlyoznom, hogy ez a kripta, ez ma is a Habsburg-Lotaringiai háznak, tehát a nádori ágnak a hivatalos temetkező helye.
Köszönöm szépen, Henrietta, hogy velünk voltál, és erről a nagyon érdekes történetről meséltél, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra.
Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
Hírek.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját.